11. fejezet. Nem hiszem, hogy valaha is láttam volna ennél jobb helyet rajtaütéshez. Szemlélte Makro csípőretett kézzel a gázló körüli vidéket. Még épp elég időnk van, hogy mindent elintézzünk. Gondoltam, hogy tetszeni fog, uram. Mosolyodott el Kátó. Tinkomiusszal együtt egy kis erdős domb szélén álltak. Az alattuk húzódó lejtő az út felé vezetett, amelyen a durotrigesek haladtak, hogy rajta üthessenek a hadtáposzlopon. Az úton túl a talaj enyhén tovább lejtett a folyó egyik kanyarulata felé. Tőlük jobbra nagyjából fél mérföldnyire a folyó az út közelében haladt el, mielőtt ismét elkanyarodott volna. Balra gázló húzódott, amelynek túloldalán az út tovább folytatódott egy kis dombhát felé. Kátó korszának utolsó centúriája épp átkelt a gerincen, majd hamarosan eltűnt szem elől. Makro korsza a fák vonalánál rejtőzött a lovas felderítőkkel együtt, készen arra, hogy a csapdát bezárva rohamot indítsanak a domblába körül. A felderítők verik a legjobb lovait kapták, ezért könnyedén utolérhetik az ellenség menekülő katonáit.
Azok a kurafik csak úszva tudnak elmenekülni innen,
vigyorgott Makro, majd Kátó felé fordult.
Ezt persze nem úgy értettem, hogy üldözőbe is kell venned őket.
Kátó elpirult. Egyszerűen nem volt időm, hogy megtanuljak rendesen úszni. De ezt te is jól tudod.
Kíváncsi vagyok, vajon találsz-e egyszer elegendő időt rá? Még a macskák is szívesebben merészkednek a vízbe, mint te.
Nem tudsz úszni? Lepődött meg Tinkomius. Azt hittem, minden légionárius tud úszni. Kátó halványan elmosolyodott. Akkor ismerd meg a kivételt, aki erősíti a szabályt.
Figyelem!
Fordult Makro jobbra. A domb mögül egy lovas felderítő bukkant elő. Az út mentén ügetett, mélyen előre hajolva a csapkodó sörényű hátas anyergében. Makro és a többiek elindultak lefelé a domboldalon, hogy találkozzanak vele. A lovas megrángatta a kantárt, és hátasát oldalra fordítva megállt, majd levegő után kapkodva gyorsan beszélni kezdett. Mikor a kelta szavak áradata véget ért, Tinkomius kérdezett valamit a felderítőtől, aztán intett, hogy rejtőzzön el az erdőben. A férfi leszállt a nyeregből, és lovát kantárszáron vezetve elindult felfelé a domboldalon, míg végül eltűnt szem elől.
Nos?
Kérdezte Makro. Két mérfölddel lejjebb vannak az úton. Egyetlen hadoszlopban menetelnek, pár lovas néhány száz lépésnyivel a főerők előtt jár. Ahogy azt már korábban is mondták, nagyjából 500-an vannak.
Kátó, intézd el a lovasokat, mielőtt riaszthatnák a többieket.
Nem lesz könnyű.
Hadd végezzek velük, én!
Paskolta meg Tinkomius a tőre markolatát.
Te?
Kérdezte Kátó, miért?
Szeretném, ha én üthetnék először a népem nevében.
Nem,
rázta a fejét Makro.
Téged nem képeztek ki ilyesmire. Lehet, hogy csak lelepleznéd a csapdát. Emellett szükségem van rád, hogy tolmácsolj.
Tinkomius a földre nézett és vállat vont. Hogy óhajtod, uram?
Nos, Kátó,
csapott Makro a fiatalember vállára.
Tér vissza az embereidhez. Tudod, mi a dolgod? A gázló mindkét oldalán el kell kapnunk őket. Később találkozunk.
Az ifjú centurió elmosolyodott, majd lesietett az úton a gázlóhoz, míg a többiek felkaptattak a domboldalon vissza a rejtek helyeikre. Mióta újra gyakorlatozni kezdett, sokkal erősebbé vált az oldalát kínzó fájdalom, és ezt az utóbbi két nap csak még rosszabbá tette, mivel erőltetett menetben próbáltak a durotrigesek elé kerülni, hogy megállítsák őket. Kátó lement a sekély vízhez, aztán átgázolt a folyón. Víztől csepegve mászott ki a túlpartra, és rohanni kezdett a folyó vonalát követő alacsony dombhát teteje felé. A centúriák már felsorakoztak a túloldali lejtőt borító magas fűben, a parancshoz híven a folyóval párhuzamos arcvonalat alakítva ki.
A földre!
Kiáltotta keltául, mire az atrebátok lehassaltak, eltűnve a fűben.
Bedriakus, hozzám!
A farkasfejes hadi jelvény felemelkedett a földről, és egy pillanattal később előbb bukkant a vadász vigyorgó arca is. Oda sietett a centurióhoz, aki intett neki, hogy kuporodjon le, aztán elindultak vissza a dombtető felé. Miután felértek, Kátó hasra ereszkedett az út mellett. Bedriakus óvatosan letette a hadi jelvényt a fűre, majd ő is lehasalt. A centúrió levette és maga mellé tette tarajó sisakját, aztán felkönnyökölve a gázló túloldala felé pillantott. Végignézett a fák vonalán, ahol Makro korsz rejtőzött, de nem látott mozgást. Mindent előkészítettek, és a vidék elég békésnek tűnt ahhoz, hogy a durotrigesek ne fogjanak gyanút.
A nap már alacsonyan járt, halvány narancsszín árnyalatot adva a könnyű szellő borzolt a vékony, zöld fűleveleknek. Ám napnyugtáig még el kellett telni néhány órának, vagyis jóval azelőtt végezhetnek a durott rigesekkel, hogy azok a sötétség leple alatt elmenekülhetnének. Csak nem egy óra telt el, mire az ellenséges hadoszlop felderítői előbukkantak, nagyjából fél mérföldnyire a gázlótól. Bedriacus ez idő alatt mindvégig tökéletesen mozdulatlan maradt. Csak a szemei mozogtak, szüntelenül a tájat figyelte. Kátó kezdett bízni a vadász képességeiben. Egyszer csak egy kéz érintette meg a karját, mire azonnal Bedriacus felé fordult. A vadász óvatosan az út felé biccentett. Kátó körbenézett, és egy pillanattal később észrevette a távoli alakokat. Két lovas léptetett egymás mellett, lassan megkerülve a dombot. A vidéket figyelve, nagyon óvatosan közeledtek a gázló felé.
Bedriacus, szólalt meg Kátó halkan. Szá?
Kátó a felderítőre mutatott, aztán elhúzta az ujját a torka előtt, és az út a domb tetőtől kissé távolabb húzódó szakasza felé intett. Bedriacus válaszul mosolyogva bólintott, majd elosont Kátó mellől, és az út közvetlen közelébe érve ismét lehasolt, ezúttal egy jókora fűcsomó mögé. Aztán megint teljesen mozdulatlanná vált. Amint a centúrió óvatosan átkukucskált a fűszálak között, látta, hogy a folyó túlpartján alig 100 lépésnyire tőle a lovasok kiléptetnek a gázló szélére. Ott megálltak, váltottak néhány szót, miközben egyikük a durotriges főerők felé intett. Aztán mindketten leszálltak a nyerekből, és bevezették hátasaikat a sekély, kavicsos medrű folyóba. Még a lovak a lustán hömpölygő vizet itták, az egyik felderítő néhány lépésnyivel lejjebb ment a folyón, és a derék szíját meglazítva hosszú, sárga húgcsíkot engedett a sodrásba. Elégedett mormogását még a dombon lapuló Kátó is hallotta. Miután végzett, a férfi egy ideig csak ácsorgott, a folyót nézte, aztán felhúzta a nadrágját és becsatolta a derék szíját. Végül visszament a partra, és a társa mellé leülve a gázló túloldalát bámulta. Kátó kényszerítette magát, hogy mozdulatlan maradjon. Mivel a nap a felderítők mögött ragyogott, jól megvilágította a domboldalt, ahol így a legkisebb mozgást is könnyen észre lehetett venni. Ám az idő egyre csak telt, és a felderítők nem mutatták jelét, hogy csapdára gyanakodnának. Valami megcsillant a távolban Kátó figyelmét a két felderítőn túl elterülő térségre vonva. Az úton harci szekerek közeledtek zögykölődve. A nap lassacskán gyengülő fénye megcsillant a kerék tengelyek fölötti kis dobogókon álló harcosok bronzsisakjain. 14 harci szekér bukkant elő, mielőtt a gyalogság megjelent volna. Mivel a nap szinte pontosan a hátuk mögött járt, Kátónak hunyorognia kellett, hogy lássa a felszerelésüket. A szíve hevesen megdobbant, amikor látta, hogy az ellenséges katonák többsége könnyű fegyverzetű, és csak néhányan viselnek sisakot. Pajzsaikat a hátukra vetették, és többféle fegyver is volt náluk, jobbára kardok és lándzsák. Emellett jókora tarisznyákat cipeltek, amelyekben a menetelés idejére kapott fejadagjaikat tartották. Mert az a hadoszlop végén egy kis csapat nehéz gyalogos menetelt, még mögöttük nagyjából 20 lovas következett. Semmi olyan, amivel az atrebátok ne tudnának elbánni feltéve, ha nem feledik a kiképzésen tanultakat és tartják a zárt alakzatot. Amint a felderítők megpillantották a hadoszlopot, gyorsan feltápászkodtak és lovaikra felpattanva átkeltek a gázlon. Kátó behúzta a fejét és Bedriacus felé sziszegett. A vadász azonnal a centúrió szemébe nézett és bólintott. Kátó felvette a sisakját, bár izgatottsága miatt ügyetlenkedve csatolta be a szíját, aztán ismét lelapult a fűbe. Hallotta a felderítők hangját. Dallamos kelt a nyelven, vidáman és gyanútlanul beszélgettek. Hangjukat a paták dobogása és az egyik ló horkantásai kísérték. Ahogy közelebb értek, Kátó érezte, hogy szíve a bordáit kalapálja, és egy pillanatra meglepődött, hogy tova tűnt az oldalát gyötrő fájdalom. Előhúzta a kardot a hüvelyéből, és keményen megszorította a pajzsa markolatát. A hangokból ítélve biztosra vette, hogy a felderítők már egészen közel, alig néhány lábnyira járnak. Mégis úgy tűnt, mintha az idő nem akarna múlni. Nézte, hogy a lassan alábukó nap narancsszínű fényétől övezve egy mély donga feje körül. Aztán a hosszú fűszálakat árnyékok sötétítették el, amint a két durotriges átkelt a dombocska tetején. Kátó úgy érezte, biztosan észre fogják venni, vagy ha őt nem, akkor Bedriákuszt. Vagy a lejtőn lejjebb lapuló több száz katonát. De aztán eszébe jutott, hogy a korsz az árnyékok között rejtőzik. Eltart kis ideig, mire a felderítők szeme a gázlótól felvezető domboldal ragyogó fénye után hozzászokik a félhomályhoz. Hallotta, hogy a felderítők elléptetnek mellette. Mindjárt odaérnek Bedriákuszhoz. Kátó gondolatai egymást kergették. Miért nem csap már le a vadász? Mit? Az út felől elakadó lélegzet hangja hallatszott. Az egyik ló felnyerített, valaki kiáltásra készülve mély levegőt vett, aztán egy test puffant a földön, mire Kátó feltérdelt, a küzdelem már véget is ért. 20 lábnyira tőle Bedriákusz éppen lerángatta az egyik felderítőt a nyerekből. A duratriges már halott volt, az álla alól egy kés markolata merett elő, a penge egészen az agyáig fúródott. A másik felderítő egy pillanatig még vergődött a fűben, elvágott torkából karmazsin vörös cseppeket szórva szét maga körül, aztán lassan mozdulatlanná vált. Bedriákusz kitépte a pengét a felderítő koponyájából, és megtörölgette a halott hosszú hajában. Aztán a centúriójára nézett. Kátó helyeslően bólintott, majd a lovakra mutatott, amelyek nyugtalanul, s a vadász hirtelen felbukkanása miatt kisé ilyetten toporogtak. Bedriákusz halkan suttogva lassan odasétált hozzájuk, és gyengéden megsimogatta az oldalukat, majd végül megragadta a kantárszárakat.
Az utóvéthez, suttogta Kátó keltávul.
A vadász bólintott, és a nyelvével csettintgetve levezette a hátasokat a rejtőző centúriák között kanyargó úton, majd elengedte őket. Bármilyen varázslatot is mondott rájuk a lovak, továbbra is a hatása alatt álltak, mivel nyugodtan legelni kezdték az út melletti bujafüvet. Bedriákusz visszaosont Kátóhoz, és a farkasfejes hadi jelvényt felkapva ismét elfoglalta helyét a parancsnoka mellett. A gázló túloldaláról immár jól hallatszott a harci szekerek kerekeinek dübörgése. Amint Kátó meghallotta az első csobbanásokat, a lejtő felé fordult, és kezéből tölcsért formálva, amilyen hangosan csak merte, elkiáltotta magát.
Korsz! Talpra!
Közel 500 ember bukkant elő a magas fűből, ahogy ovális pajzsaikat keményen megmarkolva feltápászkodtak. A gázló felől egyre hangosabb csobbanások hallatszottak, amint a gyalogság is megkezdte az átkelést. A harci szekerek már nem dübörögtek. Bizonyára megálltak, ahogy arra Kátó számított is. A gázló tökéletes hely volt, hogy a durotrigesek letáborozzanak éjszakára, a környező dombok jól elrejtették, a folyóból pedig ihattak a lovak és az emberek egyaránt.
Elő a kardokat, támadásra felkészülni, adta ki a parancsot Kátó, majd Bedriákusz felé fordult. Te maradj itt!
Miután a vadász bólintott, a centúrió lassan fellopakodott az úton, és a nyakát nyújtogatta, hogy lássa, mi történik a gázló környékén. A duratriges hadoszlop fele már átkelt, a harci szekerek hajtói ki is fogták lovaikat a hámból, míg a harcosok a folyó szélén egy alacsony, bikaszerű férfi körül álltak, aki nyilvánvalóan parancsokat osztott nekik. Ahogy körbe pillantott az emberein, hirtelen mozdulatlanná dermedt. Egyenesen Kátó felé nézett, észrevette a centúrió sisakjának skarlát vörös taraját, amely jól látszott a lenyugvó napsugaraiban.
A fenébe! Csapott Kátó dühösen a combjára a karddal.
Talpra ugrott, így a gázlónál állók immár jól láthatták. A duratrigesek soraiban figyelmeztető kiáltások harsantak. A vízben botladozó harcosok megtorpantak a gerincen felbukkanó csillogó vértezetű alak láttán.
Korsz! Üvöltette Kátó. Előre!
Az atrebátok 6 centúriája felmenetelt a domboldalon, letaposva a magas fűvet. Ahogy a domb tetejére érve előbb bukkantak az árnyékokból, csatasoruk skarlát vörösen ragyogott a gerinc mentén. Az aranyozott farkas fej lángolni látszott a hadi jelvény tetején. A durotrigesek parancsnoka gyorsan magához tért a döbbenetből, és parancsokat kezdett üvölteni. A harci szekerek hajtói elkeseredetten próbálták visszafogni lovaikat a hámokba. A gyalogosok hadoszlopa ismét előre indult, miközben a hátul menetelők szétszórodtak a gázó mentén, nyugtalanul figyelve a közeledő pajzsfalat. Kátó mozgást látott a gázlon túl az erdő szélén, aztán Makró korsza leözönlött a lejtőn, hogy az útnál felsorakozva bezárják a csapdát az ellenség körül. A durotrigesek először észre sem vették az új fenyegetést, annyira megdöbbentette őket Kátó embereinek vörös csatasora, mely a domboldalon lefelé menetelve egyenesen feléjük tört. Aztán kiáltások hallatszottak, és egyre többen fordultak a mutatott irányba a gázló túloldala felé. A katonák, a lovak és harci szekerek kusza tömegéből kétségbeeséssel és rettegéssel telt morajlás csapott fel. Kato lelassította a lépteit, hogy Bedriakusszal a nyomában elfoglalhassa a helyét a korszélén. Immár alig 20 lépés választotta el őket a durotrigesektől. Az ellenség hatalmas tömege sötéten rajzolódott ki a folyó csillogó háttere előtt. A centúrió maga elé tartotta a pajzsát, és döfésre készen felemelte a kardját.
Farkasok! Rohamra!
Az atrebátok csatasora lerohant a lejtő utolsó rövid szakaszán, majd csattanások és recsenések közepette rávetette magát az összezavarodott ellenségre. Azonnal fájdalmas sikolyok harsantak, a levegőt egymásnak csattanó pengék éles csengése rázta meg. A centurió nekifeszült a testek tömegének, rövid kardjával előre döfve a saját és a jobbján álló atrebát harcos pajzsa közötti résen. A penge nekikoppant valaminek, és kezdett oldalra feszülni, ám Kato keményen előre nyomta a fegyvert. Hallotta, hogy ellenfele felnyög, miközben kiszorul a melkasából a levegő. Aztán a római kitépte a kardot a sebből. Vér fröccsent a karjára. A jobbján álló atrebát harcos csata kiáltást hallatva előre ütött a pajzsával, egyenesen az egyik durotriges arcába, majd egy torokra mért döféssel végzett vele. A centúriót hirtelen büszkeség töltött el, amiért az elmúlt napok kemény kiképzése így kifizetődött. A kelták úgy harcoltak, akár a rómaiak. Kato ismét előre döfött, de érezte, hogy a támadást hárítják. A pajzs mögött maradva előre vetette magát, jól tudva, hogy a csatasor mindkét oldalán lassan folytatja az előre nyomulást. Ennek ellenére ügyelnie kellett, hogy emberei megtartsák a roham kezdeti lendületét. Törj előre, és az ellenség elbukik.
Előre, farkasok! Ordította Kato éles, szinte tébolyodott hangon. Előre, gyerünk, gyerünk!
A katonák mindkét oldalán átvették a kiáltást, túl harsogva a durotrigesek rémült üvöltését. Kato belebotlott egy testbe, és óvatosan felemelte a lábát, hogy átlépjen rajta, közben felkészült a következő szúrásra.
Római!
Kiáltotta Bedriakus a centúrió háta mögül. Kato érezte, hogy a test megfordul a lábai mellett. Épp időben pillantott le, hogy lássa, amint a vicsorgó durotriges harcos késsel a kezében feltápászkodik a földről. Aztán a férfi megremegett és összerogyott, ahogy a hadi jelvény hegyes vége átjárta a melkasát, nem sokkal a kulcscsontja alatt. Katonak nem volt ideje megköszönni a vadász segítségét, mivel tovább kellett törnie előre, visszaűzve az ellenséget a gázlóhoz. A tömeg fölött átpillantva látta, hogy a másik korsz már nekirontott az ellenséges hadoszlop végének, szétszórva és levágva a lovasokat, mielőtt megpróbálhatnának elmenekülni. Kato elé hirtelen hatalmas árnyalak, egy idősödő harcos rontott ki az ellenség soraiból. Könnyű tunikája fölött páncélinget viselt, és hosszú kardján megcsillant a napfény, ahogy a fegyver a magasba emelkedett. Abban a pillanatban, amikor a penge lecsapott, Kato előre vetette magát, nekirontva a tagba szakadt harcosnak. Neki feszítette rövid kardját ellenfele melkasának, ám a fegyver elakadt a páncélingben, nem tudta átszakítani a láncszemeket. A briton tüdejéből hatalmas sóhajjal szorult ki a levegő. Habár a hosszú penge elsüvített Kato válla mellett, a markolat gomb hatalmasat koppant a centúrió sisakján, elgörbítve a tarajos lószörforgót. Kato fogai összecsattantak, és szeme előtt vakító fehérség villant. A földre rogyott. Kiáltást hallott, és pislogva próbálta kitisztítani a látását. A tagba szakadt harcos, szétterpesztett lábbal állt fölötte, ám koponyája ketté hasadt. Kato felnézve látta, hogy Artax átcsorog mellette. A tekintetük találkozott, és az atrebát nemes Kato torkának szegezte a kardja hegyét. A centúriót fagyos hideg járta át, ahogy Artax szemei résnyire szűkültek. Biztosan tudta, hogy a briton döfni fog, megragadva a lehetőséget, hogy bosszút álljon, mivel a csata hevében könnyedén végezhet vele. Abban a pillanatban, amint Kato megfeszült, hogy oldalra vesse magát a penge elől, Artax elmosolyodott és kúnyosan elvette a fegyvert. Aztán elfordult és eltűnt a durotrigeseknek feszülő tömegben. Kato megrázta a fejét, majd feltápászkodott, és ismét előre vetette magát. Hallotta a csobbanásokat, így hirtelen ráeszmélt, hogy a farkas korsz visszaűzte az ellenséget a gázlóba. Még egy utolsó erőfeszítés, és a harc véget ér. Immár Makró hangját is hallotta, hogy harci lázban égve, diadalmasan kiáltozik, átvágva magát az ellenséges menetoszlop utóvédjén. A durotrigesek megtépázott sorain túl már a másik korsz katonáinak pajzsai és tunikái is látszottak. Az egyik ellenséges harcos hirtelen Katóra nézett, majd kardját a folyóba dobva térdre ereszkedett és az életért könyörgött. Mielőtt a centúrió bármit tehetett volna, a jobbján álló Atrebát katona a férfi melkasába mélyeztette a kardját. Kátó körbenézve látta, hogy az ellenséges harcosok közül egyre többen engedik le a fegyverüket, próbálva megadni magukat. Ám a vértől megvadult Atrebátok ott helyben lemészárolták őket.
Abba hagyni!
Próbálta Kátó elkeseredetten túlövölteni a hangzavart.
Farkaskorsz! Abba hagyni! Elég!
Amint a jobbján álló harcos igyekezett végezni következő áldozatával, Kátó a kardja lapjával a kezére csapott, kiütve az Atrebát markából a fegyvert.
Elég!
Az Atrebátok lassan ismét észhez tértek, ahogy római tisztjeik rájuk üvöltöttek, hogy hagyják abba a mészárlást. Az életben maradt durotrigesek a földre kuporodtak, vagy visszavonultak a folyó mélyebb része felé, elmenekülve a rövid kardok elől, és a melkasig érő, véres vízben állva várták a sorsukat.
Kátó! Kátó, fiam!
Makró boldogságtól ragyogó arcát vér tarkította. Mellette Tinkomius közeledett, kezében a vatkan fejes hadi jelvényt szorongatva. Felkarján mély vágás húzódott.
Megcsináltuk!
Kátó azonban a folyó alsóbb szakaszát nézte, ahol a durotrigesek kis csapata épp menekülni próbált a part mentén.
Még nem, uram, nézd!
Makró a mutatott irányba nézett.
Rendben, menj utánuk az embereiddel! Én itt maradok, és rendet teszek!
Kátó megfordult, visszatocsogott a gázló széléhez, gondosan kikerülve a félig elmerült holtesteket. Az útra érve kirángatta Bedriákuszt a kézitusából, és tölcsért formált a kezeiből.
Farkasok! Hozzám! Farkasok!
A centúriák parancsnokai engedelmesen odasiettek, ám az Atrebátok neki láttak, hogy kifosszák ellenségeiket.
Farkasok!
Kiáltotta Kátó ismét.
Mi a fenére készülnek? Mormogta Figulus. Ó, nem!
Kátó megfordulva látta, hogy egyik ember egy halott durotriges fölött áll, és fél kézzel a holttest fejét tartva, rövid kardjával épp átvágja a nyak utolsó innyait. A többi Atrebát is ugyanígy tett. Kátó ismét a menekülők felé pillantott.
Kátó centúrió!
Üvöltötte Makró a gázó felől.
Mi a fenére vártok? Menjetek már utánuk!
Kátó oda ront az embereihez, és a legközelebbi harcos karját megragadva a menekülő durotrigesek felé intett.
Menjetek, mozgás!
Néhány másik harcos is felnézett, és amikor látták, merre integet, elindultak az ellenség után, hónuk alá csapva a levágott fejeket.
A fenébe is? Fakadt ki Kátó. Hagyjátok a fejeket!
A harcosok, mit sem törődve a centúrióval, üldözőbe vették a menekülőket. Kátó megállította az egyik emberét, és fintorogva kirángatta a fejet a kezéből. Az Atrebát harcos felmordult, és figyelmeztetően felemelte a kardját.
Tinkomius!
Üvöltötte Kátó fél szemét a harcoson tartva.
Azonnal gyere ide!
Az ifjú nemes utat tört a két korsz katonáinak tömegén, és odalépett Kátóhoz.
Mondd meg nekik, hogy hagyják a fejeket!
De ez a hagyomány!
Csesszétek meg a hagyományaitokat!
Üvöltötte Kátó.
A durotrigesek elmenekülnek! Mondd meg nekik, azonnal tegyék le a fejeket, és induljanak a menekülők után!
Tinkomius kiabálva lefordította Kátó parancsát, ám a korsz katonái csak dühös mormogással válaszoltak. A durotrigesek immár negyed mérföldnyi előnyre tettek szert, és kezdtek eltűnni az alászálló félhomályban.
Rendben van, folytatta Kátó kétségbe esetten. Mondd meg nekik, hogy megtarthatják a már levágott fejeket, és esküszöm később, visszajövünk a többiért.
A farkasok elfogadták a parancsnokuk ajánlotta egyességet, a hónok alá vették a levágott fejeket, majd a holtesteket, és a néhány megmaradt foglyot a vatkan korszra bízva, üldözőbe vették a durotrigeseket, élükön Kátóval és a sarkába rohanó Bedriákusszal. A menekülők csapata nagyrészt a harci szekerek hajtóiból állt, akiket felszerelésük súlya alapossal lelassított. Kezdeti előnyük ellenére Kátónak lassan sikerült egyre közelebb kerülni hozzájuk, miközben állandóan a háta mögé pillantgatott, megbizonyosodva, hogy emberei továbbra is követik. Azok, akik letették a véres trófeákat, tartották a lépést a centúrióval, alig várva, hogy kivehessék részüket az összecsapás végső dicsőségéből. A többiek derekassan küzdöttek a pajzsukkal, kardjukkal és a magukkal cipelt egy-két fejjel. A folyó partján nem vezetett út, így aztán a durott rigesek szétszorodva rohantak az életükért, köztük a varkocsba fogott hajú vezérrel. A sebesültek közül néhányan lemaradoztak. Kátor már majdnem utolérte a leghátsó menekülőt. A szíve hevesen kalapálta, hogy még gyorsabban kezdett rohanni, felkészülve, hogy a durott rigess lapockái közé mélyezze a kardját. Amikor már csak alig 10 lábnyi távolság választotta el őket egymástól, a menekülő hátra nézett, és szemei elkerekedtek a rettegéstől. Mivel hátrafordult, nem vette észre a kis gödröt, így aztán megbotlott és elterült a földön, kiszolgáltatva a kátok könyörületének. A centúrió épp csak egy pillanatra torpant meg, hogy ledöfje, majd tovább üldözte a többieket. Egyre több lemaradozó menekülővel végeztek, és miközben a lenyugvó nap fénye hosszúra nyújtotta a folyó parton rohanó emberek árnyékait, a farkas korsz könyörtelen katonái mind közelebb és közelebb kerültek a durott rigesek utolsó csapatához. Végül a menekülők is rájöttek, hogy elveszett a játszma, és vezetőjük parancsot kiáltott az életben maradottak kis csapatának. A durott rigesek megálltak, majd soraikat zárva szembefordultak az üldözőikkel. Melkassuk fel alá mozgott, ahogy levegő után kapkodtak. Kátó és emberei, ugyanígy kifulladva, körülvették a nagyjából 20 harcost, akik hátukat a folyónak vetve szoros fél körbeálltak. Kétség kívül tapasztalt harcosok voltak, és bár tudták, hogy eljött számukra a vég, felkészültek, hogy annyi atrebátot vigyenek magukkal a halálba, amennyi csak tudnak. Ám Kátó úgy döntött, felajánlja nekik a lehetőséget, hogy életben maradjanak. A vezérükre mutatott, és a föld felé intett.
Adjátok fel! Ziháltak eltául. Tegyétek le a fegyvereiteket! Rohadj meg!
Köpött a vezér a földre, majd oda kiáltott valamit Kátónak. Akármit is mondott, szavai megfelelő okot adtak az atrebátoknak a támadásra. A katonák skarlátvörös áradatként törtek előre. Kátó is velük tartott, oldalán a csatakiáltást harsogó Bedriákusszal. Az egyik atrebát harcos égve a vágytól, hogy ő végezhessen az ellenség parancsnokával, nekirontott a durott rigesek köpcös vezérének, aki 2 kézre fogta és gyors mozdulattal meglendítette a kardját, csak nem ketté vágva ellenfelét. A súlyos penge szétzúzta a pajzsot, majd a kezet levágva az atrebát harcos rekeszizmába mélyedt. Egyre több könnyű fegyverzetű atrebát zuhant a durott rigesek kis csapatának lábai elé, ám senkinek sem lehetett kétsége afelől, mi lesz a küzdelem kimenetele. A durott rigesek sorra elestek, s felkoncolták őket. Végül már csak a vezérük maradt életben, vérrel borítva és fáradtan. Kátó utat tört a varkocsba fogott hajó parancsnokhoz, és pajzsa mögé húzódva felemelte a kardját, felkészülve a döntő támadásra. A vezér végigmérte vékony dongájú ellenfelét, és megvetően vicsorgott. Aztán meglendítette jókor a kardját, hogy ketté vágja a rómait, ahogy arra Kátó számított is. A centúrió lekuporodott és előre vetette magát, nekirontva ellenfele lábainak. A köpcös férfi Kátó fölött átbucskázva fejjel előre esett egyenesen Bedriákus lábai elé. A vadász diadalittas üvöltéssel belemélyeztette rövid kardját a vezér fejébe. A csont tompán recsegett. A durott rigess parancsnok egy pillanatra megremegett, aztán nem mozdult többé. Miközben Kátó fáradtan feltápászkodott, Bedriákus átvágta a halott vezér tömzsinyakát. Elég nehezen boldogult, Kátó elfordult, inkább a fél mérföldnyire húzódó gázlót nézte. Olyan fáradt volt, hogy a feje kóvájgott, és minden egyes lélegzetvétel valóságos kínszenvedést okozott. Amikor ismét megfordult, látta, hogy Bedriákus éppen megpróbálja a varkocsánál fogva a hadjelvényre kötözni a levágott fejet.
Nem! Kiáltotta Kátó dühösen. Nem erészed felkötni a hadi elvényemre!